Tom Hanks bolondul a régi írógépekért. Állítása szerint több mint 250 darab géppel rendelkezik. Az írógépnek központi szerep jutott a Különleges karakterek című novellás kötetében is. Egyik szereplője így fogalmaz. Ha van az embernek sztereó lemezjátszója, miért ne hallgasson lemezeket? Az írógépeket is használni kell. Ahogy a hajónak is kint kell lenni a vízen, a repülőnek meg fent a magasban. Mire jó egy zongora, ha sosem játszik rajta? Csak a port fogja, miközben a maga életéből hiányzik a zeneszó. És hogy miért meséltem el ezt? Az kiderült Orda Judit interjújából, aki egy nagyon ritka foglalkozást is bemutat.
Az ELTE régészeti tanszékén találkoztam interjú alanyommal, dr. Csipán Péter, archeozoológus, akinek nem csak a munkája, de a hobbija is igen különleges.
Az én munkám az egy nagyon izgalmas területe, egy részterülete a régészetnek. A jelen tudásunk szerint nem is volt olyan régészeti népesség, akinek a tagjai ne ettek volna valamilyen formában húst, és ennek a megjelenés, elsődleges megjelenési formája az állatcsontledetek, amelyeket találunk az állat. Én azonban elsősorban az újkőkortól kezdve előkerülő leletekkel foglalkozom.
Lehet, hogy ostoba a kérdés, ez egy gasztronómiai kutatás is?
Ez egy nagyon jó kérdés, és borzasztó nehéz erre válaszolni. Nem tudom azt mondani rá, hogy nem, azt sem, hogy igen, mert hogy teljes mértékben magába foglalja ez a dolog. Ugyanis az én vizsgálataimnak a nagy része ott kezdődik, hogy megpróbál megvizsgálni azt, hogy milyen állatokról van szó, milyen állatoktól származnak ezek a csontok. Megpróbálom az ő összes biológiai információit, amiket a csontokon keresztül le tudok szűrni belőlük, feljegyezni, hogy milyen állat, milyen csontja, milyen oldali csontja, a csontnak melyik részéből származik az a darabka. Elsődlegesen a húsnak a fogyasztásán keresztül nézzük ezt az egészet, de ezen keresztül viszont azt is látjuk, hogy milyen gazdasági folyamatok zajlanak, milyen állattartási folyamatok vannak, milyen állatnak a csontjai kerülnek leggyakrabban elő, mit fogyasztottak a leggyakrabban, milyen állományok voltak, miből volt a legtöbb, ha a házi állatokat tekintjük, milyen állatot vadásztak a legtöbbet, hiszen tulajdonképpen mi a korabeli szeletes gödröknek az anyagát vizsgáljuk, konyha hulladékot vizsgáljuk ilyen tekintetben, és akkor azt megmondhatjuk belőle, hogy mi állatokat tettek meg, és egyébként mit tudunk ezek az állatokat. Tehát ilyen szempontból valóban azt mondhatom, hogy a gasztronómián keresztül indul a kutatás, az olyan, mint egy nyomozás, és aztán indulunk tovább az állatoknak az egyéb más jellemző irányába.
Én egyszer olvastam egy cikket, ami arról szólt, hogy keleten főzik az ételt, nyugaton meg sütik. Tehát, hogy ez a két alapvető eltérés a keleti meg a nyugati főzés technológia között.
Igazából régészeti szempontból nagyon nehéz megfogni ezeket. Vannak utaló jelek csontokon, amikor egyértelmű, hogy mondjuk ezt megégették, vagy mondjuk a főzésnek időnként meg lehet figyelni jeleit, de ezeket nagyon nehéz. Tehát azt kell elképzelnünk, hogy egy nagyobb ásatás folyamán több tízezer számban jönnek elő csontöredékek. Tehát olyan minimálisak az erre utaló jelek, sokkal inkább azok az izgalmasabb történetek számomra legalábbis, hogy mondjuk melyik állatnak melyik részét fogyasztották el. Mik voltak azt mondhatjuk, preferáltabb részek, melyik voltak a gusztusosabb dolgok.
Egy jó kis bélszín.
Egy jó kis bélszín, vagy mondjuk a körömpörköt. Melyik csontból mennyi kerül elő? Egy teljes állatban található csontvászhoz viszonyítva, hogyan, milyen arányok mutatkoznak, miből van több, miből van kevesebb, ezek mind rettentően izgalmas információ. Kimennek a területi illetékes szakemberek, és akkor elvégzik a feltárásokat. Ezeknek mind-mind a leletanyaga bekerül a területileg illetékes múzeumok, gyűjteményekbe. Minden egyes lelet típus egy specialistához kerül, így az állatcsontok azok általában egy archeozológus kezében kötnek ki.
A Kárpát-medence egész területén dolgoznak, vagy kizárólag csak Magyarországon?
Igen, hát ez nagyon szerencsés lenne, tudnánk kicsit kitekinteni. Azt kell tudnunk, hogy Magyarországon gyakorló archeozológus szerintem körülbelül 10 és 15-ös szám között van. Régészből is kevés van, archeozológusban még kevesebb. Tehát ilyen képzés igazából Magyarországon nincsen, hogy most archeozológus képzés. Az én professzorom Bartasai László, ő itt tanította a Régészetudományi Intézetben, ő volt akkor a középkoros tanszéknek a vezetője, és akkor én az ő kezei alatt kezdtem el tanulni ezt a szakmát. Jelen tudásunk szerint azt gondoljuk, hogy igazából valamikor a neolitikumnak az elején az itt megjelenő népek hoznak magukkal már készen házasodott állatokat. Van benne szarvasmarha, sertés, illetve a kisképző fajok, ez a juh és a kecske. Ez igazából minden régészeti korszakban, ha mondhatjuk azt, hogy ezek az archeozológiai triász, mert mindig ezek uralják a házirat. Frontot. A ló majd csak sokkal később a bronzkor folyamán fog megjelenni, itt a Kárpát-medencében nagyobb mennyiségben, mint házi ló, vagy formaként egyébként a neolitikumban is előfordul. Ami izgalmas igazából ebből, az az, hogy ugye még a mai napig mennek a kutatások, hogy itt most akkor pontosan. Az, hogy a birkát és a kecskét hozzák, az biztos, mert ugyanak nincsen vad őse alapvetően itt a Kárpát-medencében. A szarvasmarhának ugyanakkor viszont van ugye az őstulók, illetve vannak feltételezések, hogy a behozott állatállományt azt itt kicsit ott keveredik ezzel, hagyják, hogy keveredjen a vadállománnyal. A honfoglaló eleink a csontok tanúsága szerint, illetve a különböző képi ábrázolások alapján is vannak különböző tárgyi ábrázolásaink is, amelyek megmutatják azt, hogy egészen picikek is szarvasmarhákkal jönnek a Kárpát-medencébe, és abban a korszakban itt nincsenek ilyen nagy testű, hosszú szarú szarvasmarhák.
Tehát ami a feszikörképen húzza az igát.
Az egy nagyon, nagyon szép kép. Igen, azok szürke marhák, de a szürke marhák nem léteztek ebben a korszakban. A szürke marhák valamikor a 15., 6., 7., 8. században van egy nagyon erős a nyugat-európai piacokra irányuló élőállatkereskedelem, aminek a táptalaját a szarvasmarha kereskedelem adja, igazából egy hatalmas nagy, óriási bizniszről van szó, ezt később még a török porta is valamilyen szinten támogatja. Itt arra van szó, hogy tényleg a 10.000 számra, éves szinten 10.000 számra hajtják ki ezeket az állatokat, és
Nyugatra,
igen. Hanzavárosokba, Passau, Nürnberg, illetve Észak-Itáliába. És azt feltételezzük most, hogy ezeknek a folyamatoknak egy belejárója, hogy egy szívós, nagytestű, ugye húsmarhát kell valahogyan elállítani, aminek esetlegesen van, mondjuk van milyen trademarkja, ez a trademark lehet mondjuk egy hosszú szalv, egy egérszürke szín, és már is előáll a daru színű magyar szürke.
Akkor beszéljünk arról, amit ön a hobbiának tart. Ez micsoda?
Hát az én hobbim az igazából, valószínűleg ez megint csak a régi dolgoknak a szeretetéből adódik, az az írógépeknek, mechanikus írógépeknek a gyűjtése és valamilyen szintű használata.
És hogy áll ezzel a gyűjtéssel? Hány darabot sikerül beszerezni?
Pillanatban 9 darab van otthon. Alapvetően én nem a régiségre törekszem ezeknél a szerkezeteknél, hanem számomra nagyon fontos a használhatóság, mert hogy én aktívan használom is ezeket a gépeket. Én az 50-es, 60-as éveknek a gépeire álltam rá, én azokat...
Hogy merült fel a gondolat, hogy valaki írógépet gyűjt?
Ez egy nagyon érdekes kérdés megint csak. Ez abból adódik, hogy annyira tele az embernek a feje a sok információval, hogy kicsit lassítani. És tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy majdnem mindent meg lehet csinálni az írógéppel is, mint a számít. Ez úgy kezdődött, hogy ugye az volt az elképzelés, hogy akkor majd az én jegyzeteimet, előadás vázlataimat írógépen fogom megírni, mert hogy akkor ugye nem zavar semmilyen befolyásoló tényező, hogy ezeket elkészítem, és abból fel fogom tudni olvasni. Ahhoz, hogy ha jól lehessen használni egy ilyen gépet, ahhoz ugye hát ugye ezek általában sok-sok évet pihentek már, ezt ki kell pucolni, elő kell készíteni, új szalagot kell hozzá. És alapvetően ezek a tisztogatások voltak az, amivel kezdődött. Tehát amikor az ember szó szerint megérzi a dolognak az illatát. Tehát ennek van egy illata, ez a tinta és a leheletnyi olajnak az illata.
És milyen, melyik a legrégebbi gépe?
Hát a legrégebbi gép az egy szobadíszként funkcionáló, de haza, mert nem használom. Az egy 1939-es Durabel típusú táskaírógép, ez még a feleségem nagymamájáé volt, aki műfordító volt. Azonban ennek a gépnek a kialakítása, tehát olyan nagyok rajta a betűk egész egyszerűen az írás képében, hogy nem túl praktikus használni, úgyhogy én ezt nem is használom, meg hát ez tényleg egy ilyen műtár jellegzetességű valami, úgyhogy ezt inkább a polcon, vagy a komódon kiállítva található otthon.
És melyik a legkedvesebb?
A legkedvesebb, két darab kedves gépen van, illetve három. Az egyik az egy... Az Igroma Kolibri, ami egy egészen picike kis gépezet, az egy NDK gép, ami tulajdonképpen egy picike gép, a táskaírógépnek a legkisebb változata. Tehát ez olyan, mint Asztali számítógép és a laptop, erre szoktam mondani, ott van ez ilyen laptyping. Ő az egyik kedvenc, a másik kedvenc az egy 1956-os Hermész, 2000-es, egy gyönyörű szép zöld színű gombokkal megáldott darab. Ez ilyet nem is láttam még idehaza. Ez egy különleges darab, nagyon-nagyon izgalmas, és mindegyiknek az érintése, a billentése, a hangja, az illata mindegyiknek teljesen más. Tehát
más illata
teljesen
van.
Teljesen más illata van.
Hogyan manóba lehetett?
Nem tudom, mert ezt nem tudom én sem megmondani. Mindegyiket kipucoltam, tehát mindegyiket újra üzembe helyeztem. Mindegyiknek más illata van.
Látja-e annak a veszélyét, hogy a fiatalok ennyire rá kattantak a számítógépre, mobiltelefonokra?
Én abban látom ennek a veszélyét, hogy egyre inkább a kommunikáció valahogy úgy kezd sűrűsödni. Egyre kevésbé sikerül körmondatokban megfogalmazni valamit. Egyre kevésbé sikerül egy eszét elejétől a végéig megírni. Egyre kevésbé sikerül koncentráltan dolgozniuk. Az, hogy nem keveset írnak kézzel, kevésbé gondolják végig azt, hogy mit csinálnak, mit írnak le. Válogatás nélkül, ami bejön információ, azt már adják is ki magukból, és átcsorogatok az információ. Nem hinném azt, hogy ők butábbak lennének, mint a korábbi generációk. Nyilvánvalóan nem erről van szó. Arról van szó, hogy teljesen más módon tanultak meg tanulni, és ami nem látható számukra, ami nem ilyen villámgyorsan megy, az nem is köti, az a baj, nem is köti le őket annyira.
És miből maradnak ki akkor ezek az emberek?
Én azt gondolom, hogy abból, hogy valamit részletesen vagy elejétől a végéig átgondoljanak. Tehát az írógépben is visszatér meg egy gondolat elejéig, azt szerintem a szép, és azt szerintem az érdekes, hogy kicsit félúton van a kézírás és a számítógépen írás között. Ugye menet közben semmi se javítja ki a mi helyesírásunkat, és már az elején kell tudnom azt, hogy mi lesz a mondat végén, különben ugye nyilvánvalóan meg fog jelenni egy olyan hiba, ami mondjuk azt nem javítható, természetesen minden javítható, de nem javítható hiba fog megjelenni, és ezért már az elején tudnom kell azt, hogy mi fog következni a mondat végén. És ez egy olyan gondolkodásra készíti az embert, ami miatt muszáj, hogy végig gondolják azt, hogy mit írnak le, mit akarnak egyáltalán közölni a másikkal. A saját tapasztalatom alapján azt tudom mondani, hogy szerencsés, ha időnként egy picit lassítunk, hogy aztán, amikor gyorsítani kell, akkor értsük azt, hogy pontosan merre is megyünk tovább.